Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Csepregi Tibor villamosmérnök és angoltanárral Bíró Magda beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Bíró Magda. A következő 25 percben kedves hallgatóinknak alkalmuk lesz megismerni egy sokoldalú férfiút, Csepregi Tibort, kenyérkereső foglalkozására nézve villamosmérnököt és angoltanárt, aki egyebekben nagy tisztelője Lukács evangélistának. Az interjúból ki fog derülni az is, hogy miért, és akit a sors nem mindennapi mindszenti találkozásokkal is megajándékozott, de menjünk szépen sorjában.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kedves Tibor is, hadd kezdjük ezt a beszélgetést rögtön a gyerekkorával. Ugye ön vallásos családban nevelkedett, és azt a fajta vallásosságot kapta, amit aztán egész életében magával tudott vinni, és nem hagyta el.
Igen, igen, elmondhatom, hogy nagyon, nagyon szép gyerekkorom volt, szeretett, nagyszülőkkel együtt jártunk Szentmisére. A legkorábbi emlékem, amikor 6 éves lehettem, olyan érdekes volt, hogy az általános iskola tornatermében minden vasárnap a szülők, a férfiak, a fiatal legények felállítottak egy oltárt, komplettül dobogóval, oltárral, mindennel, tabernákulummal és kell, és oda jártunk. A tornapadok voltak két oldal, tehát a gyerekek ott ültek, mert ez egy érdekes plébánia volt, amit a Mindszenti Atya hozott létre, több ilyen apró plébániát az ő rövid működése során. És ott és édesapám is mindig ment már reggel a oltár építéshez. Ez lehetett 48-49, és akkor megszűnt, hogy miért nem tudom, és akkor áthelyezték a helyet a Szent István Bazilikának az oratóriumába, és ott működött, anyukám oda vezetett, hogy na, akkor te is a többi fiú volt, mindig egy-két ministráns fiú, tessék, csak először ott állni, figyelni, és akkor végül is itt kezdődött. A minisztrálás az tartott körülbelül az általános 8-ig, és annyira, hogy végül is még a rorátékat is sokszor iskola előtt ott végig minisztrált.
És hitoktatás az iskolában gondolom akkor nem volt.
Nem volt, otthon volt, mert aztán a lánytestvérem, aki idősebb nálam volt, az ő iskoláját a Vincés nővére, tanítórendhez járt, és ott, amikor szanaszét eresztették a nővéreket, valahogyan közelebbi nexusban volt az egyik tanárnővel, és hát annak is egyszerűen az élete kettébe tört, és hogy segítsünk, vasárnaponként meghívtuk ebédre, és ezt az anyukám úgy csinálta, hogy a 9 órás mise végén, ahol a nővér ült, a budai kapucunisokban érte mentünk, mert gyenge látó volt, majdnem, hogy vak, nem egészen, és át is kísértük, akkor délelőtt ebédig meg volt a hittanóra, külön-külön ezt, amíg az ebéd elkészült, tartotta, és így vezetett el minket a bérmálásig, és érdekes dolgokat mesélt.
Úgy tudom, hogy elég hosszan tartózkodott Amerikában.
Hát többször voltam, több egy olyan fél éves tanfolyamokon, és tanulmányutakon, úgyhogy...
Meg ösztöndíjjal.
Igen, és Londonban is. Uh-huh, uh-huh. Az egyik, a londoni, az a mérnöki munkámmal kapcsolatos volt, ahol mérnökként, tehát hardware mérnökként voltam tanfolyamon, 8 hónapon, A másik kettő, a Kanada és az Egyesült Államok, Texasban voltam, az pedig az angol nyelvtanári munkámmal kapcsolatos, és abban a kapcsolatos képzés volt.
És tulajdonképpen mi indította erre a pályaváltoztatásra? Vagy...
Nem tudtam, hogy mi legyek az érettségi idején. Végül is úgy gondoltam, hogy humán érdeklődésű vagyok, akkor a német nyelvtanári szakra jelentkeztem, oda nem vettek föl. Belső megérzés alapján, mert nem voltam kis tag. És akkor ezt éreztem a felvételiztetők, arcán, ezt le tudtam olvasni, hogy lefagytak, amikor mondtam, hogy nem vagyok kisztak. És akkor ez borzasztóan megvilágosított, hogy ezek szerint, ha tanulni akarok egyetemben, akkor be kell lépni a kisztbe. Úgyhogy ezt a megalkulást elvégeztem, hogy rögtön beléptem, és a szüleim azt mondták, hogy most egy évig ne lógjak, hanem beadtak egy elektronikus és elektromos szakmunkás képző intézet, ahol 2 évig szállt, tehát én tulajdonképpen elektroműszerészként érettség után még megszereztem azt, nem, és megszerettem ott annyira a műszaki területet, akkor azt döntöttem, hogy műszaki, elektromos pályára elektromos. Tehát a műszaki egyetemen végeztem, közben, amikor elvégeztem, olyan helyre kerültem, ilyen számítógépes központba, hogy ott rájöttem, hogy angol nélkül nem lehet létezni egy mérnöknek abban, már a mai világ, de abban a világban sem, ez a 70-es évek eleje volt. És tulajdonképpen az általános iskola, és azt hiszem a gimnáziumban is a második nyelvem az német volt. Úgyhogy én elkezdtem a mérnökösködés mellett, nem tudom, hobbiból, vagy érdeklődés révén, idegenvezetni, az IBUS-nál a tanfolyam idegenvezető szakképesítést szereztem, és akkor így a hétvégeken idegenvezettem, és angol-német nyelven voltak vegyes csoportok is, hogy jobbra németül, balra angol, ugyanazt.
De akkor már elvégezted az angol szakot?
Nem, az angol szak csak azután jött, amikor ez a...
És a rendszerváltás után.
Igen, amikor a kutatóintézet, ahol voltam, és olyan rutinná vált, hogy egyrészt egy kicsit unalmassá vált ez a munka, hogy nincs a újdonság, izgalom és a kísérletezés, meg minden, ami addig volt. És akkor ez a pangás korszaka volt a kádári dolognak a vége fele. Azt mondtam, hogy akkor kell váltani. Hogy itt van a két nyelv, és nagyon a rendszerváltás idején volt ez, már nem tudom, emlékszem hányban, hogy ott elhagytam őket, és beiratkoztam az angol szakra, hogy taníthassak angolul. Hát akkor elvégeztem, és ez a története a dolognak.
Uh-huh, uh-huh. Na most azért megkérdezem azt is, mert hiszen ilyen gyakori külföldi tartózkodás sok embert arra csábítottak, hogy diszidáljon, vagy hogy ott éljen. Uh-huh. Hogy tudott volna-e esetleg nyugaton élni, hiszen akkor még ez olyan nagy szabadsággal, meg jóléttel, meg lehetőségekkel kecsegtetett.
Igen, igen. Hát felmerült. Megmondom, ez kicsit érdekesség. 12 éves voltam az 56-os forradalomban, és akkor egy csomó ember disszidált a környékünkből, a családunkból, a rokonság, ismeretség, de a mi családunk erről nem beszélt. De én, mint lehet, hogy ilyen romantikus, serdülőkori felhevülésből, hogy ez is elment, az is a rokonság, barátság közül. Hát mondom, én is disszidálni akartam, de már elég későn kaptam észre, mert akkor már január volt valahogy így, és már nem volt lehetőség Ausztria fele, csak Jugoszlávia fele. És elhatároztam, hogy is mondjam, tapasztalatlanságból adódó elképzelés volt, és megszöktem hazulról, és 47 forint volt, azt hiszem, és akkor az épp elég volt arra a vasúti jegyre, ami elvitt Kecskemétig, de hát és addig már este lett, otthon hagytam egy búcsúlevelet, hogy és akkor már ez a politikai elégedetlenség bennem volt, mert tudtam, hogy pont az, hogy otthon vallásosak voltunk, és más ideológiát követtünk, és az iskolában meg más tanítottak. És azt mondtam abban az levélben, amit aztán aznap állítok el is égettek, hogy nem tudok ebben a hazugságban élni, és inkább disszidálok. Tehát a kérdésre a válasz az, hogy 12 éves koromban disszidálni akartam, de az volt a soha, na és akkor vissza, de mikor már nem volt pénzem, akkor rengeteg gyertya égett, elesettek meg a háború, és
áldozatok meg elhurcoltak.
És nyitva volt a templom jó sok későig, jó, és megyek tovább majd stoppal, vagy mivel jugoszlán, és akkor egy bácsihoz oda mentem, aki a bejáratnál úgy állt, egy ájtatoskodott, és megkérdeztem, hogy tudna egy szállást adni egy éjszakára, de nem kell fekvő, csak egy szék, ahol el.
Azért bátor volt egy 12 éves
gyerek. És a bácsi azt mondta, kisfiam, menjél haza Pestre, mert és adott, azt mondja, itt van, ennyi 25 forint lesz a vasúti jegy, és azonnal menj haza a Pestre a szüleidhez. És akkor este, nem tudom, 11 órára értem Pestre, kisírt szemmel a családot, és aztán nem mertek összeszídni. Egy napot hiányoztam az iskolából, és akkor másnap mentem. És
Úgyhogy... Na hát szerencséje volt, hogy egy ilyen bácsihoz fordult.
Azután telefonon egy fél év, vagy egy év múlva csörgött a telefon, mert elkérte a telefonszámomat, hogy a Tiborral mi van a helyzet, és mondták, hogy otthon van, és akkor köszönöm, és már le is tettem.
Uh-huh. Szóval kíváncsi volt azért.
Igen. Na és ezek után nem akartam az életemben sosem nyugaton megmaradni, mert olyan honvágyas voltam, hogy lett volna lehetőség olyan szakmát.
Hát biztos lett volna, igen. Megkérdezem, hogy választott-e számunkra egy idézetet a Bibliából,
ami önt sokáig foglalkoztat.
Igen, hát ez tulajdonképpen Szent János evangéliumában található rész, ahol Jézus a tanítványainak magáról, mint a jó pásztorról beszél. És több oldalról is körbejárja a témát, és a következőket mondja. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akkorból valók. Ezeket is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak az én szavamra, és egy nyáj lesz, és egy pásztor. Ennyi az igehely, de az evangelista ezután még megjegyzi, hogy és a hallgatóság, vagyis a tanítványok és a apostolok nem értették, nem volt világos számunkra ennek az értelmezése. És azt hiszem, mi is ugyanígy vagyunk ezzel a mai világban. Úgyhogy én arra gondoltam, nem tudunk ugye egészen konkrét értelmezést adni ezeknek a szavaknak, csak metaforikusan. Úgyhogy én például a II. Vatikáni zsinat utáni ökumenikus mozgalomnak a értelmét is össze tudom ezzel kapcsolni, hogy ugye a keresztény és a Krisztus Jézus hívőket összetereljük. Ugye ez a mozgalom fokozatosan erősödik és él.
Igen. Vagy az ökuménére is vonatkoztathatjuk ezt az idézetet.
Igen. Egy másik gondolatom, a nemrég elhunyt Ferenc pápához vezet, akinek néhány megnyilvánulása is összekapcsolható ezzel, például a nagycsütörtöki lábmosás szertartását, ugye, amit ugye a pap végez, őt a 12 férfi pedig a 12 apostolt. De ugye ettől eltér, a Ferenc pápa pedig több alkalommal nőket és muszlim vallásúakat is bevont ebbe a szertartásba. Úgyhogy ezt is én egy példára, történelmi példára mondom, egy ilyen laza összefüggésbe hozható ezzel az idézettel.
Úgy tudom, hogy ezzel az idézettel hozza a kapcsolatban a Mindszenti élményét is. Elmondaná ezt még kedves hallgatóinknak?
Hát két rendkívüli élményem van Mindszenti atyával kapcsolatban. Ugye amikor 16 év fogság után kijutott Bécsbe, és ott azt hiszem a Schönborn Priborosnak volt a vendége, abban az időben voltam egy hétig Bécsben a munkámmal kapcsolatban, és valahogyan a kollégák vagy valaki mondta, hogy te csütörtökön a Mindszenti misézni fog, az első nyilvános, hivatalosan nyilvános misét fogja tartani a kapucinus templomban. Hát azonban mondtam, köszönöm, és rohantam, hát másnap volt. És zsúfolásig volt a kapucinus templom, megjelenik, bevonulja a főpapi menet az oltárhoz, és illetve a bíboros atyám, és hát egy nagyon megtört, rozoga, öreg úr, bocsánat a kifejezésért, vonult fel az oltárhoz, és látszott rajta a megtörtség és az arcán is.
Hiszen végül is tényleg először a súlyos börtön.
Egy megrokkant és egy szenvedő arc, és akkor a homília, amit tartott, megrendítő volt, látszott rajta olyan lelki, katarzis lehetett ez az öröm számára, hogy kijöhetett már 16 év után a nyilvánosság elé, mindenkitől bocsánatot kért, illetőleg megbocsált mindenkinek, amin átment, de nem beszélt egy távlatosan, hogy komolyabb üzenete lett volna, inkább az, hogy megbocsájt, ez volt a fő.
Tehát a jövőre nézve nem volt sajnos semmi.
Igen, hogy tervei, meg ilyesmi.
Igen.
Úgyhogy nagyon sajnáltam szegényt, és tényleg úgy mentem el, hogy szegény összetört.
Hercegprímások.
Igen. A második pedig egy évre rá, az 73-ban volt, 1973-ban, akkor meg a gondviselés jó voltából éppen Londonban voltam, egy hosszabb tanulmányúton, és jártam rendszeresen a Westminster Cathedralbe, és az ugye a főtemplom, katolikus főtemplom, a Westminster apátság Abbeytől megkülönböztetve. És ott hirdették, hogy két hét múlva a Mindszenti bíboros úr fog ünnepi misét tartani 10 órakor. Hát nagyon megörültem, és már vártam, izgultam előre, hogy hát hogy fog most kinézni, mi lesz. És hát a zsúfolásig megtelt. A katedrálisban végig vonulnak be a...
Csupa magyarok?
Hát feltételezem, de voltak gondolom angolok is, meg újságírók, ugye, egyebek, meg a, talán a nunciatúráról, stb. Úgyhogy hát biztos, hogy nemzetközi volt, de többségében a hívek között a magyarok. És akkor egész másképp vonult be, felemelt fejjel, kiegyenesedett, magas, szálfa emberként. Hát mondom, ez mintha kicserélték volna.
Egy év alatt.
Igen, hát kipihente magát talán, és fel tudta dolgozni ezt a, amin átment ez a nagy szenvedély. És akkor a prédikációjában is már erőteljes hangon és határozott elképzelésekkel, intelmekkel, tanítással szólt hozzánk. És akkor aztán folytatta, és ezt a 4 évig csinálta az Európa és Amerika és Ausztrál, tehát világkori körüli útját. És így jön a gondolatom ahhoz, hogy van ma, ahol más juhaim is vannak, hogy ő, hát mint mégis Jézus képviselője, elvesztette az otthoni juhait, a magyarországi híveit.
Magyarországi aklot.
Igen, aklot, akolt, és akkor most ő azokhoz fordul, akik ezen a magyar akolon kívül vannak, és akkor nagy turnéba
végiglátogatta a világ.
Tehát ez magyar, a két nagy...
magyar katolikusságát.
Igen, ez a két szentmise nagyon megmaradt bennem, hogy két arc volt, két karakter, és hogy így összeszedte magát az első, még összetört emberként miséhez képest.
Hát hála Isten akkor, hogy ez megadatott neki. Még egy kérdés és egy utolsó téma. Szent Lukács iránti érdeklődése csak azután ébredt fel, miután a könyvvel találkozott, vagy már régebben is? Szent Lukács volt a kedvenc evangélistája.
És evangélist. Nem mondhatom, hogy volt a négy közül valamelyik kedvencem, de mióta ezt a történelmi regényt, a Taylor Caldwell regényét lefordítottam, a Lukánus címmel, hát nagyon mély hatást gyakorolt rám, több szempontból is, de maga az írónő is egy remek művet alkotott. És ennek a hatására most figyelem mindig jobban, hogy hogyan különbözik a Lukács evangéliuma a többitől, mert és akkor figyelem, hogy mi az, ami a Lukács szerint itt kidomborítja, hát elsősorban olyan területek, amit a többi apostolok hozzá se fértek, mert ők ugye szemtanúi és alanyai is voltak a csodáknak, meg a tanításnak, de a Szűz Máriával nem, nincs nyoma, hogy kapcsolatuk lett volna. És a Lukács fejébe vette, mint orvos, hogy a legtöbb információt, hát a Szűz Máriától, beszélnem kell vele, föl kell keresnem, és kalandos úton, ahogy a regényben le van írva, ugye történelmi tényekre is alapul, a földolgozva, Szűz Máriához ment, de és a Szűz anya, hát valószínű, hogy Szentlélek vezetésével kapott intést, és tudta, amikor megjelenik egy idegen, egy pogányi görög, és azt mondja, hogy kedves asszony, ez Lukács doktor, vagy orvos doktor vagyok, és a fiát nagyon szeretem, és szeretnék a könyvembe, amit róla írok, többet megtudni az édesanyjától.
Vagyis az írónő Taylor Caldwell így képzeli el Lukács evangélista és Szűz Mária megismerkedését, találkozását. Igen, és így magyarázza, hogyan kerülhettek ezek a részek a Lukácsi evangéliumba.
És akkor hosszú interjúkat készített Szűz Mária, ahol tulajdonképpen a szeplőtelen fogantatástól kezdve elmeséli, hogy olyan logikusan, hogy nem tudta, kihez fordul az örömébe, kihez.
Az angyali üdvözlet idején a regény szerint.
A szülei, hát azok aludtak már, ha fölébreszem őket, akkor úgyse hiszik el, azt mondják, hogy megint képzelődsz, mint már annyiszor. Úgyhogy nem ébresztette föl a szüleit Mária. Ilyeneket elmond, és akkor megyek a Józsefhez, hát a József, aztán azt is elvetette, hát nem örülne neki, hát nem tudom megmagyarázni. De hát az angyali üdvözletből értesül a nagynényének a várandóságáról, és akkor esik le neki a tantusz, bocsánat, a profán kifejezését, hát nekem akkor Erzsébettel kell beszélnem, hiszen ő is az emberektől már meddőnek volt kikiáltva, és valószínű, ez is egy ilyen isteni kegyelem, hogy várandós. És akkor aznap él, és egyedül lánygyermekként
elmegy, és meglátogatja Erzsébetet.
Egy kalandos, ami a regényben le van, hogy nagyon. Szóval ezt leírja. Most ilyeneket, meg amikor azt olvassuk az evangéliumban, hogy a pásztorok meglátogatták ugye Jézust Betlehembe, és Mária csodálkozott ezen, és utána, és hosszasan elgondolkozott, többször elgondolkodott ezen. Hát ki tudhat ilyet állítani, mint akinek ezt elmondták, elbeszélték. Tehát apostoloknak ilyen dolgokról nem volt fogalmuk, tehát mert nem volt ilyen kapcsolatuk. Tehát ez a rendkívüli a Lukács evangéliumában, hogy egy olyan kapcsolatot tudott kialakítani, teremteni, nem egyoldalúan a Szűz Máriával, hogy megnyílt, és a legintimebb gondolatairól és eseményeiről mesélt neki, és ezek az evangéliumok az ő evangéliumának a különlegessége.
De aztán annyira tetszett a könyv, hogy le is fordította, pedig ez egy vastag könyv.
Az 750 oldal.
Igen, én is elolvastam, és nekem is nagyon tetszett, úgyhogy a kedves hallgatóinknak is csak ajánlani tudjuk. Hát köszönjük szépen Tibornak, hogy mindezt elmondta nekünk.
Nagy örömmel köszönöm én is a lehetőséget.
Csepregi Tibor villamosmérnök és angoltanárral Bíró Magda beszélgetett.